Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké!
Szeretettel köszöntjük június 13-án hétfőn, 7 óra, 7 perckor a Mária Rádió hallgatóit. A stúdióban itt van velem
Kocsis Fülöp, görögözis metropolita, Fülöp atya, és a beszélgető társam ezúttal is,
Töviskes Maris.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
A mai hétfőn elkezdődött az apostolok böjtje, és ezzel rögtön át is adnám Fülöp atyának a szót, hogy kicsit meséljen nekünk erről, hogy mit is jelent. Mert azt hiszem, hogy nem annyira ismert ez a böjt.
Igen, hát ide jutottunk az apostolok böjtjének a napjára, amely azért is apostolok böjtje, mert az apostolok ünnepéig tart. Talán kevésbé ismert még a görögkatolikusok köreiben is a négy böjti időszaknak ez a változó hosszúságú böjtje. Mind a másik három böjt az meghatározott hosszúságú. Mondjuk visszakérdezek, hogy melyik a másik három böjt. Te biztos tudni fogod, remélem.
A nagy böjt.
A nagy, igen, az mondjuk 40 nap.
A karácsony előtti.
Igen, az is 40 nap.
40 nap. És az augusztusban a 15-e.
Igen, tehát így mondjuk, hogy nagy boldogasszony böjtje, vagy boldogasszony böjtje, az pedig 15 nap, az augusztus 1-től 15-ig tart.
Átmentem a vizsgán.
Igen, és akkor a apostolok böjtje pedig lehet mindössze 2 hét, mint ahogy most is így van, de lehet 6 hét is akár, attól függően, hogy húsvét mikorra esik. Tudnék, hogyha húsvét korábban van, akkor a húsvét nyilván az 50. napra rá a pünköst, pünkös utáni hét az még szabad hét, minden szentek vasárnapjával zárul, és utána kezdik az apostolok böjtje. Tehát, hogyha húsvét és pünkös elől van, akkor az apostolok böjtje is elég hamar elkezdődik, május derekán akár. És hogyha később, mint most is így vagyunk, most már június mennyit is mondtál, reggel 13-a van, igen, és 29-ig tart, tehát egy ilyen jó 2 hetes rövid kis böjtünk. És nem is tartozik a nagyon szigorú böjtök közé, így szokták párhuzamba állítani, hogy a nagy böjt és a boldogasszony böjtje azok szigorúbbak, de a karácsonyi böjtje, meg ez a mostani, ez nem annyira szigorú. Sőt, hát van egy hajtudorogi cimborám, aki mindig ágálni szokott ez ellen, hogy ő gyerekkorában sose hallott ilyen böjtről, és hogy lehet az, hogy pont aratás idejére böjtöt hirdetnek. Tegyem hozzá, hogy aratásra pont vége van. Tehát ugye 29-én szokott kezdődni az aratás, nálunk ahhoz a Péter Pál napjához kötődik, és akkor már vége van az apostolok böjtjének. Na egyébként te gyermekkorodban ismerted, vagy mikor ismerted meg így az apostolok böjtjét, vagy mit jelent ez neked, hogy hogyan böjtölsz, valamit jelente így az ima életedben ez a mostani időszak?
Nekem sem volt ez gyerekkoromban ismert böjt. Nem is tudom, hogy mikor találkoztam
először. Már így felnőttként?
Felnőttként, de igen, felnőttként. De azóta igyekszem ezt tartani, és ugye ezt már szerintem egyszer meséltem, vagy beszélgettünk erről a Mária Rádióban, hogy a nagy böjtben...
Lehet, hogy a rádió hallgatók emlékeznek rá, én biztos nem, úgyhogy nekem mondhatod.
Hogy nekem a nagy böjtben vannak lemondással kapcsolatos fogadalmaim, és a többi böjtben meg fogadalmaim, vagy ilyen plusz
elhatározásaim.
Aha.
Tehát nem annyira lemondás, hanem valamilyen...
Persze, az is megvan, de törekszem arra, hogy valami plusz... Nem teher, dolgot mert tegyél. Ez nem teher, hanem ami segít.
Mondja példát. Van-e mostani böjti időre vagy még gondolkodsz, hogy mi lesz most a... Ma kezdődik el, úgyhogy még lehet.
Igen. Hát most azt fogadtam meg, hogy nehezemre esik mostanában fölkelni.
Tölkelni, aha.
Igen, és most megfogadtam, hogy reggel, minden reggel korábban kelek, uh-huh. és akkor azt az időt, azt imádsággal uh-huh. fogom tölteni, vagy szentírás olvasással.
Elmondom, hogy mostanában nagyon könnyű napjaim voltak, mert nem a megszokott rend szerint keltem útenyére, meg a munkára, és nagyon hamar bele tud süppenni az ember, hogy ja, most nem kell olyan hamar kelni, és akkor kicsit még lustrálkodok az ágyba, nagyon hamar el tud terjedni az ember.
Igen.
Tudja venni ezt a szokás, úgyhogy megértem, hogy érdemes összeszedetté válni, és egyébként nagyon sokat jelent, hogyha az ember életének az a része, vagy részeként épül be, hogy reggel fölkelek, én legalább sokkal jobban szeretem, hogy összeszeretem, néha nehéz azért, hogyha nem aludta ki magát az ember, de aztán imádsággal érdemes kezdeni a napot, és akkor mindjárt lendületet kap hozzá, legalábbis én azt szavasszalom. Szóval akkor most nem is annyira bőjt ebben az időszakban neked. Az előírás nálunk magyar görögadősoknál csupán annyi, hogy szerdán és pénteken van hústalan étel, és egyébként pedig hát nincsen más előírás, nincsen szigorú kezdés, mint például a nagybőjt első napján, ugye a tiszta hétfő, ami szigorú bőjt, meg más egyéb sincsen benne. Vannak úgynevezett allelujás napok, de én se tudnám megmondani pontosan, még a naptárból látom csak én is. Úgyhogy picit változnak csak az imák, ennyiben, de például nincs is olyan szertartás, mint az előszentetek liturgiája, vagy a liturgius rendben sincs olyan jelentős módosulás, mint a másik három bőjtnél. Például a Boldogasszony bőjtjénél akkor van elírva minden napra a paraklisz. Onnan terjedt el. Az Isten szülő paraklisz, az augusztus első két hetének az imádsága. Hát a minden szentek vasárnapja után indul ez a bőti időszak, és érdemes most így egy kicsit még visszatekintve átnézni, hogy ez egy igen hosszú, körülbelül hát talán 4 hónapos időszak, ha visszagondolunk, Zakeus vasárnapjától kezdve. Az ott február vége táján volt, nem emlékszem pontosan, március, április, május, június, most meg június közepe van, úgyhogy jól satszoltam ezt a 4 hónapot. Zakeus vasárnapjától indul el az előkészület, ott van 3 hét még a nagybőjt kezdetéig, és akkor utána van a nagybőjtnek a 40 napja, amely lezárul virágvasárnap előtti péntek este, Lázár szombat is virágvasárnap, az már a nagy hétnek a hete. Aztán ugyanúgy még van egy újabb hét, az a fényes hét, tehát a húsvét az ott középen van, mint egy tükörképe, leképezhető a húsvét előtti időszak, meg a húsvét utáni időszak. Hogy húsvét után is van 50 plusz egy hét, 50 nap plusz egy hét, és húsvét előtt is, hát ott egy kicsit több, mert az egy hét, nagy hét, meg még plusz a 40 nap, meg az előkészületi hetek. És akkor a fényes hét, húsvét utáni 40. napon a mennybe menetel, rá 10 nappal a pünkösd, és pünkösd után pedig a pünkösd utáni hét az egy szabad hét, és a minden szentek vasárnapja. Szóval ez egy ilyen egész nagy időszak, amely után most egy másik, a mai nappal éppen itt, hogy a Mária Rádióban ünnepeljük, vagy kezdjük el, nem éppen ünnep, de nagy fordulat, az úgynevezett oktoikos szakaszát, amely azt jelenti, hogy 8 hang, oktoikos, 8 hangot jelent. Most az oktoikost vesszük elő, és ma éppen a 8. hang van ezen a héten, és utána jövő héten az első, az a második, harmadik, ez nagyjából minden görög az is tudja, hogy hetenként váltanak a hangok, és ez egészen majd virágvasárnapig végig kísér bennünket. Mikor van a hangváltás, ezt meg tudod mondani? Ez hittan kérdés. Na, mikor váltjuk a hangot? Hogy kicsit logikusan gondolkodsz, akkor lehet, hogy rájössz. nem tudom, már a rádió hallgatói közül tudja, hogy valaki a válasz, egy rádiós kérdés, 061-300, nem akkor kezdődik, hanem ezen a telefonszámon lehet hozzászólni a beszélgetésünkhöz. Egyébként lesz majd még tartalmasabb kérdés is, de most csak ennyi, hogy a... Mi volt a kérdés?
Hogy mikor váltunk.
Mikor váltunk a hanggal. Na szóval a 061-374-0904-es ismert már a rádió telefonhívó számon lehet bekapcsolni a beszélgetésünkbe. De azért ne várjuk meg a betelefonálókat, hanem szerinted mikor váltunk?
Pedig már át akartam passzolni.
Na igen, igen, hát hogyha... Na jó, hát akkor egyelőre nyitva hagyjuk azt, igen, hogyha...
Én kérem a segítséget.
Maris telefonos segítséget kér, igen, mert én nem segítek. És hogyha valaki tudja, akkor hozzá lehet majd szólni, hogy mikor van a hangváltás a görögadis egyházunkban. Tehát most 8. hang van, egy héten át ennyit segítek, és utána... különleges dolog az első fog kezdődni, és nem pedig a 9. hang. Néha van olyan, hogy úgy sikerül az ének, hogy azt mondják, hogy ez valami 9. hang lehetett. No, tehát így zárul le a pünkösdel és a Minden Szentek vasárnapjával ez a nagy időszak, amely a húsvét, a változó ünnepeknek az időszaka, mert utána többi az állandó ünnepeknek a szakasza, ami viszont a naptári napokhoz kötődik. Még a pünkösről akarok annyit mondani, hogy mindig pünkösd előtt is már szoktam a hallgatókat biztatni, hogy kérjenek ajándékot pünköstre. Ez olyan meglepő lehet, mert karácsonyra szoktunk ajándékot kérni, de jó fölkészülés az a pünkösdre, hogyha az ember átgondolja, hogy mit szeretnék kérni a lélektől, a Szent Lélektől. És ez súlyt is ad egyrészt a pünkösdnek, másrészt valóban arra irányítja rá a figyelmünket, hogy a lélek ajándékokat oszt. És kérhetünk, bátran kérhetünk, ez nem dacos kisgyereknek a követelőzése, hanem a nagyfokú bizalomnak a kifejeződése, hogy a pünkösdi lélektől kérünk ajándékot. Te hogyan ünnepelted a idei pünkösdöt? Gondoltál erre? Eljutott-e hozzád ez a gondolat?
Gondolkodtam ezen, és pont az ünneplésen, a helyes ünneplésen pünkösd előtt volt. Kaptam egy ilyen kérdést az egyik ismerősömtől, hogy és akkor ti keresztények mégis hogyan ünneplitek a pünköstöt, mert ugye a karácsony, a húsvét az olyan ismert, de a pünköst az nem. Az egyik az az, hogy szerintem nagyon gazdag hagyományokban az egyházunk, és megvannak a kis külsőleges szokásaink. Nálunk például, ahonnan én származom, ott a kerítésekre aggatnak diófaágakat.
Tényleg? Tehát nem a templomot zöldítik?
Nem. Ez nekem, amikor először azt hiszem, hogy Debrecenben találkoztam ezzel, és meg is lepett, mert nálunk a kerítésekre, és meg a templom kerítésére is visznek ágakat. És odahaza pedig az ajtóablakra tesznek ágakat, és a kertekbe szurkálnak le.
Nagyon érdekes.
Ágakat.
Erre még én nem hallottam. Én Rakacán láttam ezt, hogy bezöldítik, teljesen hatalmas ágakkal telerakják a templomot, sőt, frissen lekaszált füvet visznek be, tehát belép az ember is, hogy megcsapja a zöld, friss zöld illata az orrát. És... Úgyhogy én a templom zöldítéséről hallottam, de így, hogy és valószínűleg ez az eredeti, vagy én nem is tudom, de hát mindenképpen néphagyományhoz kötődik, hogy akkor rozsájba így teszik emlékezetesebbé az ünnepet. Na, hát ezek a külsőségek, és persze azért pünkösdölő és egyéb népszokások is kötődnek hozzá, de minthogyha azért az egyházban elsikkadt volna a pünkös nagy ünneplése, de térjünk vissza erre a lélek ajándékára, hogy Gondoltál-e rá, vagy most éppen, hogyha tettél egy elhatározást, akkor a lélek ajándéka akárod is lehet, hogy Szentlélek segíts fölkelni reggelenként.
Igen. Pünköstkor azon elmélkedtem, hogy a Teremtő Isten, a Megváltó Krisztus az valahogy mindig jobban a szemünk előtt van, de a Szentlélek az egy kicsit megfoghatatlan.
Hát nem is, nagyon is megfoghatatlan, igen.
Számunkra. És valahogy nekünk görögkatolikusoknak a liturgikus szövegek, az imádságaink, vagy akár a Szent Háromság ikon révén mindig ott van valahol a szemünk előtt, és talán már túl természetesen is ott van. És a pünkösd az egy picit arra késztet, hogy megálljon az ember, és hogy kilépjen ebből a kicsit természetes dologból, hogy akkor a mennyei királyt énekeljük, és hívjuk a Szent Lelket. De hogy tulajdonképpen mit jelent ez hívni a Szent Lelket, és hogyan kell fogadni a Szent Lelket, mert az egy dolog, hogy én hívom, de hova hívom?
Hát nagyon érdekes, ugye kifejezetten ez az ima szövege szinte provokáló, így mondjuk, hogy ki mindenütt jelen vagy, és mindeneket betöltesz, minden a kútfeje, jöjj el és lakozzál mi bennünk. Tehát tudom, hogy mindenütt jelen vagy, mindent betöltesz, és mégis kérem, hogy jöjj el. Ugye ez egy nagyon-nagyon merész megfogalmazás, amely pontosan arra utal, hogy erre a kettősségre, hogy bár mindenütt el van, és mégis szükségem van arra, hogy hívjam. És megint szeretnék rámutatni a görögadis egyházunknak, a keleti egyháznak erre a rendkívüli pedagógiájára, hogy valóban, ahogy mondod, el is sikkatás, sokan, tehát minden szertartásokat a mennyei királlyal kezdjük. Szokásos kezdet, első imája, mennyei király vigasztaló. És annyira természetes, hogy hát jó, hát egy az imáinknak a része, de hogy ne legyen természetes annyira, megfoszt bennünket az egyház húsvétkor. Tehát még nagyszombaton még mondjuk a mennyei királyt, és akkor húsvéttól nem mondjuk a mennyei királyt. 50 napon át nem mondjuk, hanem más imákat mondunk helyette, föltámadt Krisztust, vagy utána a mennybe menetel imáját, és majd pünköskor a háromszor mondjuk letérdelve énekeljük többször is, ugye milyen, szinte a föltámadt Krisztus éneklésével azonos örömet jelent, amikor először énekeljük, hogy mennyei király, vigasztaló, igaz?
És hogy fejbevágja az embert.
Ugye? Igen.
Akkor tűnik fel, hogy de ez tényleg nem annyira természetes dolog,
igen. Megint hallatlan érdekes ez az egyháznak a pedagógiája, hogy találták ezt ki, hogy most akkor 50 napig nem mondjuk, aztán majd kibőjtőjük, és majd utána aztán majd mondjuk.
Jobban, biztos a tapasztalat.
jobban rá éhezünk erre a mennyi király imádságra. És hát a Szentléleknek a hogy a fontossága, vagy a szerepe semmiképp sem elhanyagolható. Nyilván megfoghatatlan, azért is, mert Jézus a maga emberi alakjával látható, megfogható, és átéljük azt az evangéliumi történeteken keresztül, hogy meg lehetett érinteni, nem csak a ruháját, lehetett együtt étkezni vele, és az egyházban itt maradt velünk. Tehát a szentségekben és az egyháznak minden fogható tevékenységében valójában a megtestesült Krisztus van jelen. Vele találkozunk. Az egyház, a megtestesülést, az egyház földi jelenléte a megtestesülés viszi tovább. Mennybe menetelkor, ugye Jézus mondja, hogy veletek vagyok minden nap. Az egyházban van jelen. Nem lehet elkülöníteni ezt a nagyon fontos mondatát Jézusnak, hogy épp elmenetelekor azt mondja, veletek vagyok minden nap. Tehát az egyház az, amely Krisztust megjeleníti, úgyhogy Krisztus úgy közel van hozzánk. Aztán ő beszél a mennyei atyáról, és mint gyermekek, ezt a képet értjük. és a mi atyánk az a mennyei atyához szól, egyébként nagyon sok imánk Jézushoz szólt, és úgy nagyon ott van a gondolatainkban. De a Szentlélek, hát ez megfoghatatlan, szó szerint megfoghatatlan, egészen annyira, hogy ma már visszatekintve azt mondjuk a nyugati teológiában hosszú évszázadokra szinte megfeledkeztek róla. Tehát nem volt pneumatológia igazából súlyában, vagy nagyon-nagyon elvétve volt egy-egy olyan teológiai írás, amely a Szentlélekkel foglalkozik. Ma már nagyon, főleg Hans Urs von Balthasar munkássága révén, ő azért a nyugati teológiába eléggé visszahozta, vagy Szűnes Bíboros, vagy Yves Congar, ezek a nagy teológusok, akik aztán újra elkezdtek beszélni a Szentlélekről. Na most, ami még érdekes, ami ismertebb mondjuk a keresztények számára, a karizmatikus megújulás. Tudsz-e arról, hogy karizmatikus mozgalom, vannak karizmatikus közösségek, hogy mikor indult a karizmatikus megújulás? Hallottál-e róla?
Gondoltál ezek jó vizsgakérdések.
Na, én szegény Maris, ott bejött ide a stúdióba, és akkor egy hét napon vizsgáltatom, nem beszéltünk meg előtte.
Hát, az akkor tippelek. Az 1900-es évek eleje között.
Első harmadában, olyan 30-es évek táján, amennyire én tudom, mondjuk, hogyha valaki egyháztörténész hallgatja, akkor lehet, hogy rám pirítana, nem tudom egész pontosan, de az első karizmatikus mozgalmak nagyjából egyszerre indultak, protestánsoknál is, és katolikusoknál is. Nálunk a nyolc boldogság közösség alapítói, bár ő talán az 50-es években, nem tudom egész pontosan, ezt is ki lehet igazítani. Szóval elindult, lehet, hogy a protestánsoknál hamarabb, egy olyan felszabadult egyházi megnyilatkozás, hogy nem csak fegyelmezett, nem csak az a jó keresztény, aki fegyelmezett a templomba, hanem merjük kifejezni az érzéseinket is az imádságban. Mondom, Színes Biborosnak van egy ilyen könyve, hogy ez talán az új pünköst a 20. században, hogy a szent lelket merjük megszólítani, a Szentlélekhöz szó, mondjuk imákat, és ennek a kifejeződését engedjük. Nem szabad azt gondolni, tehát félreértés volna, hogy azt gondolnánk, hogy na ez a karizmatikus megújulás, ez az, amelyik a szent lelket visszahozta az egyházba, vagy valami ilyesmi, mert nem csak az a Szentlélek jele, hogyha merek hangosan imádkozni, vagy táncolni, vagy fölemelt kézzel dicsőíteni az Urat, hiszen a Szentlélek mindig is jelen volt az egyházban, és a szentségekben jelen van, a keleti egyházban különösen is érzékelhető, sokszor sok imánk szól hozzá, tehát nem szabad összekeverni a Szentlélek jelenlétét, vagy munkáját ezekkel a látványos dolgokkal. Mindenképpen félreértés volna ez, de tény az, hogy a figyelmet jobban ráirányította, nem a Szentlélekre, és ma már azért sokszor sokkal többet találkozunk így a egyház életben a Szentlélekkel.
És ha már itt a pünkösdnél tartottunk, akkor azt szoktuk mondani, hogy a pünkösnek a gyümölcsei, a megérett gyümölcsei a szentek, akiknek már említette Fülöp atya, most tegnap ünnepeltük a minden szenteket.
Minden szenteket, igen. Igen. Igen, mindenképp jól mondod, hogy a pünköshöz kapcsolódik a minden szentek ünneplése, hogy pontosan ez az ünnep melyik évszázadban rögzült így az egyházban, nem tudom megmondani, de az nagyon érdekes látni, hogy a szentek tisztelete hogyan alakult ki. Már mindjárt az ősegyházban legelőször a vértanúkat kezdték el egészen különleges módon tisztelni. A vértanúk, akik hát életüket áldozták az Istenért, és biztosak lehet, hittünk, abban, hogy akinek élete utolsó cselekedete egy hitvallás az Isten mellett, akkor őt mennyországba fogadja az Úr. Úgyhogy egészen annyira, hogy az ősegyházban, meg az ókeresztény egyházban a vértanúk voltak az oltár. Tehát a vértanúk csontjai fölé építették az oltárt. A vértanúknak az erekéi jelenítették meg a mennyországot. Már biztos, hogy a szent, hogy mennybe vannak, és a földi maradványai pedig itt vannak velünk. És ma is innen származik az, hogy ma is az oltárba mindig egy-egy erekét elhelyezünk, hogy a vértanúk teste fölé helyezték az oltárasztalt, az eukarisztikus asztalt. Na most aztán sokan voltak olyan vértanúk, akiket meggyötörtek, megkínoztak, hitükért kiállták a próbát, de nem haltak meg. És aztán őket is elkezdték így, és amikor aztán meghaltak, különleges élet, tanúságos életük lezárása után, hát ők is a mennyországba kerültek, hogy biztosra mondhatták, vagy mondta, hogy vehették, hogy ők is szentek. És akkor elkezdett terjedni, vagy kiszélesedni a szenteknek a köre. Akkor voltak olyan aszkéták, akik éppen nem, már ugye befejeződött a nagy egyháldüldözés a konstantini fordulat után, nagy konstantin állam engedélyezte az államvallást, és utána már nem voltak vértanúk, viszont voltak olyanok, akik egész életükön keresztül feláldozták magukat. Ezek az aszkéták, akik vállaltak mindenféle fájdalma, szenvedést az Úrért, akkor őket is elkezdték így szenteknek tisztelni, szentekként tisztelni. És tehát fontos volt, hogy a szentek itt legyenek közöttünk. Az egyház életnek ez lett az egyik fontos eleme. A hitvallásba is bekerült, hogy hiszem a szentek közösségét. A protestánsok is vallják egyébként. Meg kellene kérdezni, hogy számukra ez mit jelent, hogy vallom a szentek közösségét, az apostoli hitvallásban ez így benne van. Szóval, hogy egyházi hitünknek a része. Nem olyan dolog, amit hát vagy elhiszek, vagy nem, hát én akik szeretnek válogatni a hitigazságok között, hogyha a szentek közösségét valaki megtagadja, ugye vannak protestáns kis egyházak, akik egészen addig eljutnak, hogy csak az Úr Jézus, és nem kell oda semmi közvetítő, hogy megtagadják, vagy nem mondják ki, nem vallják meg a szentek közösségét. Tehát a Minden Szentek Vasárnapja pontosan arra mutat rá, hogy ez az pünkös az egyház születésnapja, és azok, akik a lélekből élnek, azok a szentek, ők is itt vannak közöttünk, körülöttünk.
És
van egy ilyen nagyon sikerületlen mondás, emlékszem, hogy nagyon berzenkedtem ellene. Magam sem tudom, hogy az az atya, kispap voltam, hogy komolyan mondta-e vagy sem, azt mondja, hogy a szenteket tiszteljük, de nem követjük őket. Szóval valahogy az volt benne, hogy mi józanabbak vagyunk annál. Tehát a szentek olyan szélsőségesek, szóval nagyon örülünk, hogy vannak szentek, de azért mi egy kicsit józanabbul élünk. És ez teljesen aláássa pontosan annak a lényegét, hogy miért van szükségünk a szentekre.
Igen, azért valahol egy ilyen nagyon kijózanító mondat is ez, hogy mennyire fontos egyébként nem csak tisztelni őket, vagy ezt is ilyen szokásként, vagy megszokásként imáinkban, vagy szokásainkban tisztelni, hanem hogy ők tényleg ilyen követendő példaként álljanak előttünk.
Ha valaki hozzá szeretne szólni, 061-374-0904-es telefonszámon teheti meg. Még itt van ez a találós kérdés, hogy mikor van a hangváltás a Görögözés Egyházunkban. Most 7 óra 36 perc van, itt a Mária Rádióban. Marissal beszélgetünk egyrészt a pünköst gyümölcseiről, és a pünköst gyümölcseinek a egyházban tapasztalható személyekről, a szentekről. Hát nézzük meg, fölteszek egy kérdést neked, hogyha megkérdezi tőled valaki munkatársad, vagy valaki ismerős, aki nem hívő ember, hogy miért van szükség a szentekre? Akkor mit mondanál?
Bevallom, nem új ez a kérdés. Uh-huh. Már volt ilyen, hogy kaptam ilyen kérdést.
Protestástól, vagy nem hívőtől?
Nem hívőtől. Uh-huh. Uh-huh. Azt a kérdést kaptam konkrétan, hogy ha itt van Jézus Krisztus, akit mi keresztények úgy gondoljuk, hogy ő nekünk a követendő példa, akkor miért vannak szükségünk nekünk keresztényeknek szentekre? Uh-huh. Hogy akkor nem elég Jézus Krisztust követni, hanem kellenek még ilyen megerősítése.
És tudtad a választ, mit mondtál neki akkor?
Én azt mondtam akkor, hogy a szentek azt mutatják meg nekünk, hogy mi magunk is minden nehézség és küzdelem ellenére is válhatunk szentekké, hogy nekünk is ez kell, hogy legyen az utunk. Az, hogy nincs olyan, hogy túl késő megtérni, hogy a megtérésre mindig van lehetőség. És,
de miért kellnek a szentek? Éppen az a kérdés, hogy Jézus nem elég?
Mert a szenteket valahogy így sokkal inkább tudunk velük azonosulni.
Az életsorsuk miatt, tehát ők is hozzánk hasonló
jól emberek voltak. Meg szerintem nekünk, akik már a feltámadás fényében gondolunk Jézus Krisztusra, szerintem amikor már Jézus Krisztusra gondolunk, akkor nehezen tudjuk csak az ő emberségét látni. Uh-huh. Hogy nem tudjuk már az istenségét a feltámadás fényéből tekintve lehámozni.
Igen,
és ezért,
igen.
Ezért én úgy gondolom, hogy a szenteket emiatt sokkal inkább tudunk velük így azonosulni.
Igen, igen.
Nem ismerünk Jézus Krisztussal sok esetben szerintem azonosulni. Az istenség...
Van ez a megint sikerületlen mondat, hogy hallottam már többször is, hogy hát Jézusnak könnyű volt elszenvedni a dolgokat, meg vállalni mindent, hát ő Isten volt, hát ő ezt könnyen csinálta. Nagyon fontos azt megérteni azért, hogy neki sem volt könnyebb. Tehát amikor látjuk a 40 napos böjtjét és a megkísértetését, ez pontosan arról szól, hogy a sátán őt is megkísértette. És vannak, nem vagyunk egyformák, és van, aki nagyon keményen tud böjtölni, 40 napon keresztül tud böjtölni, van, akinek meg ez nem annyira megy. Szóval látjuk, hogy nem vagyunk egyformák, vannak különbségek. És Jézus nyilván ebben a legtökéletesebb volt, és mindenki más megelőzött, de a küzdelmeket, amik oda vezettek, az ő se úszta meg. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy neki könnyebb volt, mert ő Isten volt, mert ő emberként élte át mindazt, amit el kellett szenvedni, amit átélt. Viszont értem, amit mondasz, hogy a szentek azok viszont, hát mégis mit tudom én, a szentekre mondhatjuk, hogy magyar volt, vagy európai, vagy férfi, vagy nő, vagy édesanyja volt, vagy tanult ő is, iskolába járt, vagy emberek között dolgozott, vagy pedagógus volt, szóval, hogy olyan életutakat éltek meg, mint mi, amelyeket, és gondolom, hogy mint Boszkó Szent János sok pedagógusnak példaképe lehet, vagy Szent Erzsébet mondjuk a szociális dolgozóknak a példaképe lehet. Hogy ilyen értelemben mondod, nem, hogy közel állnak hozzánk, és megélték a maguk életét, és így váltak szenté.
Igen.
Nem lehetne mégis, hogy az ő példájuk, ahogy én az előbbi csúnya mondatomból, hogy hát azt mondjuk rájuk, hogy na jó, hát ők szentek voltak, de hát én nem vagyok szent. És akkor hát így aztán én nem tudom teljesíteni azt, amit ők teljesítenek. Hogyan válhatunk szenté? Lehet-e azt mondani, lehet-e bárkiből szent például?
Erre vagyunk meghívva. Igen.
Ezt a kérdést megint fölteszem a, már a rádió hallgatóinak is, úgyhogy a válaszok majd csak a második menetben fognak elhangozni, de ez ugye nem olyan AB választási lehetőséggel megfogalmazható válasz. A 061-374-0904-es telefonszámon lehet hozzászólni, hogy válhatunk-e szentekké? Ugye ez a nagy kérdés most, és ha igen, lehet lövezárni, hogy nem. Akkor könnyű a válasz, de vélhetően inkább, ahogy te is mondtad, meg vagyunk erre hívva, hogyan válhatunk szentekké? Na?
Hát ha a szentekre gondolunk, és arra, hogy ők miért váltak szentté, akkor azt gondolom, hogy az életük alapján azt látjuk, hogy nem voltak az életük minden egyes pillanatában azok a szentek, akiket sokszor elképzelünk az angyal szárnyakkal és glóriával és ragyogó tisztasággal, fehérséggel. De egy dolog az, amiben közösek, az az, hogy a bizalmuk, a hitük, az elköteleződésük az Isten felé, és az, hogy az életüknek ez az iránya, az így mindig megvolt. És azt gondolom, hogy mi magunk is a minden egyes botlásunkkal együtt, akkor várhatunk szentté, hogyha ha Krisztus van a középpontban, és mindent az életünkben ebben az irányban igyekszünk, ebben az elköteleződésben igyekszünk teljesíteni.
Oké. Én egy fontos dolgot teszek hozzá. Tehát azt mondod, hogy akkor válunk szentté, hogyha ezt a célt mindig a szemünk előtt tartjuk. Igaz? Valahogy így, hogy ez fontos, és törekszünk ennek a... Tehát mindig az Istennel próbálunk együtt élni. Barsi Balázs atyának van egy rendkívüli megfogalmazása, és még ezt megelőzően akarom mondani. Azért mondják sokan, hogy na hát mi nem tudunk szentek kiválni, mert összekeverik a szent és a tökéletesnek a fogalmát. Hogy aki szent, az tökéletes. Pedig a szent egyáltalán tökéletes, és most mondom, hogy Barsi Balázs atya mondott, az a szent, aki 10 körömmel kapaszkodik a Jóistenbe. Tehát, hogy nem engedi el. Nem engedi el. És ami elengedhetetlen a szentté váláshoz, az a bizalom. Hogy merek bízni abban, hogy az Isten megsegít. Tehát nem csupán a magam elhatározása, hogy mindig kitartok, és mindig Jézushoz igazítom a tetteimet, és mindig megpróbálok úgy élni, ahogy Jézus élt, hanem merek abban bízni, hogyha bűnös is vagyok, és botladozom, de az Isten mégis szenté tud tenni engem. Az szent, aki ebben bízik. Annak van esélye, hogy szenté váljon. A Mára Rádió hallgatók már hallhatták, mert én jól emlékszem, hogy már valamikor még Krisztával beszélgettünk erről, de szerintem te még nem hallottad, úgyhogy elmondom egy nagyon fontos lelki tapasztalatot, amit szerzetesként, noviciusként éltem meg. Volt egy nagyon jó lelki atyám, Emmanuel atya, egy idős ágyban fekvő atya volt, súlyos betegséggel élt, amikor én mellette voltam 4 éven át. Eleinte még tudott járni, de aztán már ágyban fekvő volt. Na, és akkor mondtam neki, hogy a következő gondolatom támadt, ugye még nem vagyok szent, hát még nem, de eljátszom, tehát úgy viselkedek, mintha szent lennék. Teszem azt mondjuk az ebédlőben elgondolkodom, hogy már csak 3 hús van és 4-en vagyunk itt az asztalnál, vagy mit, 3 sütemény, és akkor egy szent mit csinálna? Hát biztos továbbadná, hogy másnak jusson a sütemény. Vagy mondjuk nincsen kitakarítva a WC, egy szent mit csinálna? Hát kitakarítaná a WC-t, nem szólna másnak, mit tudom én. Tehát, hogy végig gondolok, egy szent mit csinálna itt a helyemben, és akkor csinálom azt. Na, szerinted ez jó tanács, vagy nem jó tanács? Válhatunk egy szenté, hogy nem hogy eljátszom, de mit csinálna itt egy szent a helyembe, és én azt csinálom, és akkor szenté váltok.
Visszautalva egy előző gondolathoz, amit mondott Fülöp atya, hogy a szentzéválás az nem azt jelenti, hogy tökéletessé válás.
Szóval azt mondta nekem a lelki atyám, hogy ez egy nagyon veszélyes dolog. Nagyon veszélyes, és ne csináljam. Mert nem a tetteim fognak engem szentíteni. Tehát nem az a szent, aki mindig jót, mindig segít, mindig néha ezek kibírhatatlan emberek, nem akik mindig segíteni akarnak. Az a szent, aki mer bízni az Istenben, és a hitet küzdjen meg, ne a cselekedeteket. A cselekedetek azok a hitemből fakadjanak, és nyilván csak legyek önzetlen, és adjam tovább a süteményt, takarítsam ki a WC-be, nem tudom mi mindent, de Krisztusért. Krisztusért, és ne azért, hogy na hát, hogyha ezen az úton majd én szenté válok. Tehát az, hogy az ember erre törekszik, az mindenképpen helyén való, és kell is, hogy a keresztény gondolkodásunkban ott legyen. És egy fiatal novíciustól mondjuk talán könnyebben elfogadják ezt a lelkes törekvést, de ez mindnyájunk életében ott kell, hogy legyen. Ha megkaptuk a szent lelket, akkor azzal élnünk kell. És talán itt van a nyitja, hogy élek-e a szent lélekkel. Merem-e az életemben engedni, hogy a lélek vezessen. És ez megint a bizalom, hogy figyelek-e, bízom ebbe az Istenben annyira, hogy a hétköznapi dolgaimat is átjárja. Ez nem egyszerű, de azért fontos, hogy a gondolatainkban ott legyen az, hogy válhatok szenté. Ezzel most itt egy picit lekerekítjük a gondolatot, hogy gondolkodjunk ezen el, hogy tudunk-e szenté válni, merünk-e bízni abban, hogy szenté válhatunk. Jó? Rádió hallgatótól elbúcsúzunk most egy pár perce, 7 óra 49 perc van, még jó 10 perc van 8 óráig, de majd még folytatjuk ezt a egyébként nagyon fontos beszélgetést. Szentekről beszélgetünk itt a rádió, Mária Rádióban, most van 7 óra 50 perc, 10 perc van 8 óra, és azt a nagy kérdést tettük fel itt Marissal, magunknak is, meg a Mária Rádió hallgatóinak is, hogy válhatunk-e szenté? Mit tudunk tenni azért, hogy szenté váljunk? Na hát Maris, szerinted te a munkahelyeden, vagy a egyéb tevékenységeit közepette. Mit jelentene ez neked, hogy szentté lehet-e válni, vagy sem?
Nekem nagyon tetszik, és most nagyon megérintett a Balsi Balázs atyának a gondolata, ami szerint azt jelenti szentté válni, hogy foggal körül, vagy tíz körömmel kapaszkodni.
Nagyon erősen kapaszkodunk az Úristenben.
Az Úristenben, és gyakorlatilag ez milyen nehéz. Uh-huh. Nehéz. És nekem, ami most még így eszembe jutott, ami kicsit így ehhez kapcsolódik, hogy vagy valahol ez van a panaszoltárokban, hogy azt gondolom, hogy az egyik legigazabb és legszebb imádságok, és azért, mert az ember akkor tud így imádkozni, így panaszkodni, vagy így kiáltani az Istenhez, hogyha ilyen nagyon erős bizalma és reménye van az Istenben. És valahol az életünknek is ilyenné kellene válni, hogy mindig, minden helyzetben meglegyen ez az erős bizalom és remény.
Hogy érdemes kapaszkodni.
Igen, igen, igen. Nem egy elhagyatottság, vagy az, hogy elhagyatottva érzem, vagy nem érzem az Istent, de tudom, és remélem, és hiszem, hogy ott van, és ezt fenntartani magunkban, és erre nagyon jó a böjt, hogy megállni, tudatosítani, igen, átgondolni, vagy a szenteknek a élete kapcsán a megküzdéseik, vagy azt ellesni tőlük, hogy ők hogyan tudták magukban fenntartani ezt a...
Igen, igen, pontosan így van. A szentek életét azért érdemes olvasni, mert el lehet lesni, hogy tud ez jól működni egy emberi életben. Nagyon fontos a szentek élete. Sokszor talán mai korunkban háttérbe szorult, de korábban sokkal hangsúlyosabb volt ez, hogy olvassuk a szentek életét. Néha talán a szenteknek a tanúságtétele talán inkább ijesztő volt, vagy távol tartotta az embereket a hétköznapi élettől, de egyrészt ma már a sok olyan szent leírást találunk, amely emészhető módon tárja elénk a szenteknek az életét, a gyöngességeit is megmutatja. Nem csak azt mondjam, hogy már csecsemő korában böjtölt, péntekenként nem szopott, vagy nem tudom, mindig templomba járt kiskoromtól fogva, és akkor ember azt mondja, hogy hát én nem jártam templomba kiskoromtól fogva, akkor nem lehetek szent. Hanem megmutatja a szenteknek a bukásait is akár, vagy a vívódásait, vagy a nehézségeit, hogy ezt hogy oldották meg. És ezt úgy oldották meg, hogy Istenbe kapaszkodtak. És ez tette őket szenti. Tehát szerintem ez egy, én azt mondanám, hogy ez nem nehéz, hanem biztató. És inkább lelkesítő, hogy szenté válhatunk a hétköznapi budapesti életben, a falusi életben, akárhol élünk, kis vagy nagyvárosban, mert az az élet, nem lehet azt mondani, hogy valami életkörülmény nem segíti a szentévállást. Éppen a nehézség, amit mondasz, hogyha éppen valami nagy baj van, és ilyen panaszoltárt mondanék szívem szerint leginkább, igen, ha akármilyen helyzetben is vagyok, az Istenhöz fordulok. És ez az Istenbe kapaszkodás, ez lehetséges, és érdemes ezzel élni, és ez fog szentíteni, mert nem én válok szenté, hanem az Isten jelenléte, akihöz fordulok, akit kérek, ő fog engem majd szentíteni. Na hát ezzel most itt elköszönünk ezzel a gondolattal, de természetesen maradjanak tovább is velünk, még a heti szenteket ismertetni fogja Vatamány Sándor atya, és 9 órától pedig római kató szent liturgiába kapcsolódhatnak majd be. Mi pedig majd még most a szentek felsorolása után folytatjuk ezt a beszélgetést, hogy mi is hogyan válhatunk szenté. Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőség mindenekké.
Hírpercek.